Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Király István Dániel nevében is, én Farkas Dávid vagyok. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Az Egyesült Királyságban verességre volt ítélve a csaknem másfél évtizedek kormányzó konzervatív párt. A csütörtöki választások nagy győztesének, a munkáspártnak nem lett sokkal több szavazója, mint 2019-ben volt. Fejtette ki az Inforádió Aréna című műsorában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A riporter Kocsonya Zoltán.
A munkáspárt az elmúlt másfél évben egy nagyon stabil többséget tudott kialakítani. Ez a nagyon stabil többség pedig akár 20% pontos fölényt is jelentett, ami azt jelentette, hogy az a várakozások szerint ugye az a helyzet, hogy ez akár egy 480 fős többségre is jó lehet, illetve 480 helyet tud majd a parlamentben elérni, ugye 650 hely van összesen. Most ugye úgy látszik, hogy kb. 412 fő, ami még mindig egy nagyon-nagyon biztos többséget jelent, és az 1997-es nagy munkáspárti Tony Blair győzelemhez hasonlítják sokan ezt, és egészen biztosan 170-172 fővel egy nagyon nagy stabil többséggel fog majd tudni kormányozni.
A munkáspárt nyerte ezt a mostani választást, vagy a konzervatívok vesztették el ezt a mostani választást?
Ugye nem lehet leírni semmiképpen és lekicsinyelni a munkáspártnak a győzelmét, hiszen történelmi győzelemről van szó, de azért hozzá lehet tenni azt, hogy a munkáspárt alig pár százalékkal, 1,6%-kal több szavazót szerzett csak most, mint a 2019-es nagy veszteségnél, amit szintén egy történelmi veszteség volt. A 20-as évek óta, 1920-as évek óta nem szerepelt annyira rosszul, most csak 1,6%-kal többen szavaztak rá, és mégis egy történelmi
győzelem. Akkor ugye súlyos vereségként apostrofálták a munkáspárt esetében.
Ezt a konzervatív pártnak el kellett veszítenie ezt a választást, másrészt pedig ugye Nigel Farage-nak a reformájuk, meg az Egyesült Királyságot, vagy egyszerűen a reformpártja ráindította a képviselőit a konzervatív pártra, ezzel megosztva a szavazói bázist, és ugye tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyságban a kontinentális szavazási rendszerektől eltérően abszolút többséggel lehet nyerni. Ez azt jelenti, hogy nincs szavazásban listás hely, nincsenek kompenzációk, aki viszi azt a helyet, és így fordulhatott elő, hogy bizony ilyen arányok mellett
is. Tehát leegyszerűsítve ez úgy néz ki, hogy 650 képviselő, 650 választó.
Pontosan 650.
És a győztes mindent visz.
A győztes mindent visz, és a veszteseket nem kompenzálják.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Dajs Tamás reálisnak tartja, hogy a patrióták a frakcióalapításhoz előírt országszám dupláját és a létszám négyszeresét is teljesítik. A frakció hétfőn alakulhat meg, és szerinte az Európai Parlament harmadik, negyedik legnagyobb ereje lehet. A Fidesz EP képviselője úgy véli, nem túlzás azt mondani, hogy a Cseh ANO, az Osztrák Szabadságpárt és a Fidesz elnöke a patrióták alapításával egy történelmileg jelentős kezdeményezést indított el. Tatár Tímea interjúja.
A három kezdeményező által megfogalmazott kezdeményezéshez már csatlakozott a portugál Csega párt. Portugália harmadik legerősebb jobboldali konzervatív szuverenista pártjáról beszélünk, és jó néhány ezt a nemzeti elkötelezettségű patrióta szuverenista politikát zászlajára tűző párt jelezte az érdeklődését. Könnyen lehet, hogy annyira sokan leszünk, hogy akár úgy is fogalmazhatunk, hogy elegen jöttünk el ahhoz, hogy az Európai Parlament harmadik, negyedik, legerősebb pártfrakcióját hozzuk létre.
Ez azt jelenti, hogy akkor ugye eleve a 23-as taglétszám az már régen megvan, de hogy akkor a 7 ország is meg lesz, amely képviselteti magát a frakcióban?
Én az országok számát illetően akár a frakció alakítás kritériumát jelentő országszám közel dupláját, vagy akár a dupláját is reálisnak gondolom, és a létszámot tekintve akár a négyszeres képviselői létszám is összejött. Tehát ez egy erős, már a megalakulását követően azonnal az Európai Parlamenti döntéshozatalban komoly súllyal, komoly erővel megjelenő frakció lesz.
Ez mind most ezen a hétvégén fixálódik majd?
Hát nyilvánvaló, hogy a végső döntés az jövő hét elején, a tervek szerint a hét első napján a Brüsszelben megrendezendő frakció alakuló ülésen születik meg. de az egyetértések döntő része majd 100%-a már létrejött. Nyilvánvaló technikai tartalmi kérdések tisztázására is szükség van, hogyan néz ki a frakció vezetésének a struktúrája, milyen a belső szervezete, el kell fogadnia a frakciónak az alapszabályát, tehát ezeknek az előkészítő munkálatoknak a végén járunk már, jövő hét elején megalakul komoly súllyal, komoly erővel a Patrióták Európáért frakció.
Lehetett olvasni, hogy többek között dán, belga, észt pártokkal bővülhet a lista? Ezek már eldőltek?
Ezek a kérdések már eldőltek, a frakciót megalakító nemzeti delegációk, mekkora a végső létszáma, ami komoly erőt mutat mostani tudásunk szerint már. Ezek a kérdések hétfőn az alakulás után teljes nyilvánosságot kapnak a maga természetességével.
De akkor ezt még most nem akarja 100%-ra mondani.
Olyan ez, mint a karácsony előtti várakozás. Sejti az ember, hogy mit kaphat karácsony ajándéknak, kérleli is a szüleit, hogy azért mondják el, de mégis el kell, hogy érkezzen a szenteste, és akkor a fa alatt bontható ki az ajándék. Jövő hét elején Patrióták Európáért frakció alakülülése, az összes kérdés, hány képviselő, mely országok, mely pártjai vesznek részt, ezek az információk mind annak rendje és módja szerint teljes nyilvánosságot kapnak.
Még egy utolsó kérdés, ugye itt a sajtó is találgatta ezt a bizonyos július 4-i időpontot, mert hogy az eredeti menetrend szerint csütörtök éjfélig kellett volna bejelenteni a frakciók létrejöttét. Ezzel most mi a helyzet?
Nyilvánvalóan az alakülés előkészítése kapcsán előzetesen technikai határidőket fogalmaztak meg. Jogszabály egyetlen egy határidőt ír elő, az Európai Parlament alakuléséig kell bejelenteni a politikai frakcióknak a megalakulásukat, tehát a jövő hét elejével ennek a jogi feltételnek is maximálisan eleget fog tenni a Patrióták Európáért frakció.
Dajs Tamást, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét hallották. Közben a spanyol Vox párt is jelezte, hogy csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióhoz az EP-ben. Így 5-re nőtt azoknak a szervezeteknek a száma, amelyek hivatalosan is csatlakoztak a csoporthoz. Egy frakció megléte és annak létszáma is meghatározza azt, hogy az adott tömörülés egyebek mellett pénzügyi forrásokban, pozíciókban, felszólalásokban milyen erőt képviselhet majd az Európai Parlamentben. A függetlenek pozíciója éppen emiatt jóval gyengébb, hangsúlyozta az Inforádiónak Feledi Botond. Tatár Tímea kérdezte a külpolitikai elemzőt.
Ugye az európai parlamenti frakcióknak a házon belül a házszabály értelmében járnak erőforrások. Ez anyagi erőforrást is jelent, de akár beszédítőben is mérhető, vagy abban, hogy ki mikor szólalhat fel a plenáris ülésen. Tehát ilyen szempontból a frakció méreteknek van egy abszolút egyértelmű sorrendállítása. A másik oldalon pedig ugye ezeknek a frakcióknak vannak informális platformjai, ahol az információcsere zajlik. Ebben is minél nagyobb ez a platform, annál inkább tudnak részt venni ezek a pártok, és tudják a brüsszeli döntéshozatal befolyásolni. Harmadrészt ugye a különböző frakcióméretek döntik el azt is, hogy milyen pozíciókat kapnak az alakuló ülésen a szakbizottságokban, tehát hogy ott vajon elnököt, alelnököt adhatnak, vagy pedig úgynevezett koordinátorokat, vagy jelentéstevőket a későbbiekben. Tehát a parlamenti munkában is meghatározó, hogy ki hova tudja az embereit betenni. Tehát ezért nem mindegy, hogy mikor alakul meg, és ebben a osztozásban részt tudnak-e venni.
Anyagilag mit jelent a bentülő EP képviselőknek, illetve hát magának a frakciónak a frakciócsoportosulás létrejötte?
Ugye a frakció méretekhez képest például a pártalapítványi struktúrák támogatását is meghatározzák, minden egyes frakciónak megvan a maga pártalapítványa, illetve hát ahogy a képviselők maguk is kapnak rendezvényekre és mindenféle másra, akár egy gyakornoki programra is keretet, ezért ennek abszolút van jelentőség, és ez egy fontos erőforrás kérdés.
Magyarán akkor azok a képviselők, akik a függetlenek között foglalnak helyet, számos hátránnyal kell, hogy megbirkózzanak a frakcióban ülő EP képviselőkhöz képest?
Így van. A függetlenek pozíciója ebből a szempontból jóval gyengébb, anyagilag is, illetve az információ áramlásban is kisebb az esélyük, és ugyanúgy a parlamenti munkából kivenni a részüket sokkal nehezebb, hiszen nem fognak hozzájutni olyan pozíciókhoz, amelyeket a nagy frakciók maguk között egy bizonyos pontrendszerben elosztanak. Ez egy szigorú értelembe vett osztozás, ahol a függetlenek a méretükből adódóan nagy hátrányra indulnak. Ugye amikor frakciót mondunk, az azt jelenti, hogy teljesíti a 7 ország 23 képviselős minimumkövetelményt. Ha ezt nem teljesíti, akkor ugye egy delegáció marad, tehát egy olyan csoport, aki adott ország adott pártjából érkezik, és függetlenként van jelen az Európai Parlamentben, tehát politikai pártcsoport nélkül. Innentől kezdve ugyanazok a jellemzők, amiket az előbb megbeszéltünk. Tehát nincs különbség.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Veressége esetén Emmanuel Macron francia elnök célja az lehet, hogy államfőként akadályozza a parlamenti választásokon győzelemre esélyes nemzeti tömörülés politikájának érvényesülését. Mondta Jan Kaspar, a Matthias Corvinus Kollégium európai tanulmányok műhelyének kutatója az Inforádió Arena című műsorában. A riporter Externe Tibor.
Van szerintem nagy esély annak, hogy a nemzeti tömörülés majd jövő hétfőtől tudjon kormányt alakítani. Az feltört ugye a nemzeti tömörülés, amilyen nemzeti blokknak vagy populista blokknak nevezhető, jóval 30% fölött van, több mint 10 millió ember szavazott erre a pártra, és én úgy látom, hogy ez az eredmény egy csak fölfelé tud menni. De ezt Emmanuel Macronnak valahogyan meg kellett állítania. És ilyenkor az a megoldás, amikor kormányra kerülnek a Le Penék, vagy Jordan Bardella vezetésével valószínűleg, hogy ő lenne a miniszterelnök, hogy Emmanuel Macron meg tudja mutatni egész Franciaországnak, hogy na tessék, itt vannak, itt ez a fiatal miniszterelnök, nem tud semmit tenni. Nyilván Macronnak ilyenkor könnyű dolga lesz, mert reggeltől estig azzal fogja tölteni az időt, és ez a politika, ne legyünk naivak, hogy megakadályozza a nemzeti tömörülést, hogy végrehajtsa a programját. És esetleg kiprovokálhat egy olyan helyzetet, ami, hát hogy mondjam, a káosz széle lenne, és újra ő lehet a megmentő. Bár nem tud újra indulni, és olyan forgatókönyvek is vannak, ez már nagyon összeesküvés szagú, de mégis nem szabad kizárni, hogy lemond, hogy ahhoz, hogy tudjon újra indulni.
De ha most lemondana, játszunk el a gondolattal, akkor egy újabb elnöki ciklust nyerhetne meg? Vagy nem nyerhetne meg egy újabb elnöki ciklust? Mert ugye akkor az eddig eltöltött második ciklusához hozzáadódna egy új ciklus?
Egy új ciklus kezdőne, bár erről ugye az alkotmányjogászok sokat tudnának vitatkozni, mert ugye hiszen egy ilyen helyzet még nem fordult elő 58 óta természetesen. Az az egyik. A másik az azért tudni kell, hogy egy ilyen esetben ugye az alkotmány tanács, az alkotmánybíróság döntene, az alkotmánybíróság Emmanuel Macron oldalán van. Laurent Fabius volt szocialista miniszterelnök vezeti, ezzel nem lenne probléma. Egyébként egy Bardella kormány esetében az alkotmány tanács hatalmas szerepet töltene be, hiszen Laurent Fabius annak az intézmények az elnöke már többször elmondta, hogy például azok az intézkedéseket, amit a Jordan Bardella próbál, vagy kíván végrehajtani a migráció kérdésben, azok alkotmány ellenesek lennének. Lenne akadályozás minden oldalról, és nagyon nehéz dolga lenne Jordan Bardellának, az egészen biztos, de közben, ha mondjuk Jordan Bardellának nincsen vasárnap este abszolút többsége, és nem tud kormányt alakítani, ebben az esetben Emmanuel Macron próbálkozhat a baloldallal koalíciós kormányt alakítani. Ez nem lenne stabil, tehát ez csak néhány hónapig tartana, mert hatalmas nézeteltérések vannak a baloldal és Emmanuel Macron között. Ebben az esetben biztos vagyok benne, hogy 27-ben Marine Le Pen győzne.
Jan Kaspárt, a Matthias Corvinus Kollégium európai tanulmányok műhelyének kutatóját hallották. Lengyelország és a balti államok vezetői közös levélben kérik az EU vezetését, hogy támogassa egy határvédelmi rendszer kiépítését az Unió Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határszakaszán. Bár Ursula von der Leyen bizottsági elnök kiemelt kérdésnek tekinti a migrációt, egyelőre bizonytalan, hogy részesülnek-e központi támogatásban az érintett tagállamok, mondta Párduc Árpád, a Migráció Kutatóintézet junior kutatója. A riporter Kocsonya Zoltán.
Ők erre a migrációs nyomásra, ami 2021 óta jelentkezik, mind a lengyel, mind a balti államok határain, elsősorban egy olyan hibrid kihívásként jelentenek, ami nem azért jelentkezik, mivel háborúk vagy hasonló gazdasági kihívások miatt menekülnek oda a különböző közel-keletről érkezett irreguláris migránsok, hanem azért, mert ezt a Oroszország, illetve Belarus lehetővé teszi könnyített vízumokkal, hogy elsősorban Irakból, illetve Szíriából ezen személyek beutazzanak az ő országaikba, majd pedig őket a helyi hatóságok lekísérik a balti államok és Lengyelország határához, és ott megpróbálják őket rábírni, hogy ugye erre van az Európai Unió, és megpróbálhatnak tovább jutni. És emiatt vezették be ugye a különböző határellenőrzéseket már ezóta, és még további kérdésként a levélírók a hibrid fenyegetések közé sorolják a gazdasági háborúkat, a gazdasági nyomásgyakorlást, illetve például a kibertámadásokat is.
Milyen nagyságrendű egyébként ez a migráció, vagy ez a migrációs fenyegetés Oroszország és Belarus felől?
2021 óta már körülbelül 400 ezeren érkeztek ezen az útvonalon. Az Európai Unió időlegesen, amikor a válságra próbál reagálni a csúcsponton, akkor sikerült elérnie, hogy több légitársaság már ne vegyen ebben a műveletben részt, ám jelenleg is azt mondhatjuk, hogy a Frontex adatai szerint a 2023 első 6 hónapjához viszonyítva idén az első 6 hónapban megduplázódott az érkezők száma, és már például a korábban egyik listavezetőnek tekintett kihasználtságban nyugat-mediterrán útvonalnak a helyét már át is vette ezen a Frontex-es listán, tehát egy folyamatosan jelentkező akut problémáról beszélhetünk.
Milyen eszközökkel vagy módszerekkel lehetne megerősíteni a határok védelmét? Van erről szó ebben a mostani levélben? Egyáltalán ez egy kerítésépítés lenne, vagy miről lenne szó?
Elsősorban a korábbi projektekre utalnak vissza a levélírói, és mi is ezt tehetjük, hiszen Lengyelország megvalósította a keleti, úgynevezett keleti pajzs tervezetnek az első elképzeléseit, ez magában foglalna egy rendes kerítésépítési projektet is, illetve különböző biztonságpolitikai és védelempolitikai megfontolások mentén katonai létesítményeket is, mint bunkereket, logisztikai központokat, illetve kibertámadás és drón elleni védelmező képességeket, valamint a megfigyelő rendszerek fejlesztését, úgynevezett balti védelmi vonal képességét, illetve tervét kezdték el megvalósítani az elmúlt években.
Említettük a beszélgetés elején, hogy uniós pénzből szeretnék megvalósítani ezt a határvédelmi rendszert. Vannak esetleg becslések arra vonatkozóan, hogy ez milyen nagyságrendű költséget jelentene?
Igen, ez körülbelül szakértők szerint, hogyha a kerítésépítésről beszélünk, akkor egy 2,5 milliárd eurót jelentene, hogyha az egész határszakaszról beszélünk a Oroszország és a Belarusszal, viszont itt felmerül a kérdés, hogy ez milyen forrásból valósulna, mert hiszen jelenleg még nem beszélhetünk arról, hogy már látjuk a EU-s védelmi projekteknek a költségvetését, és hogy ez mennyiben megvalósítható ilyen szempontból, mivel tavaly februárban volt sláger téma, hogy a osztrák nyomásra több európai ország is amellett kardoskodott, hogy az Európai Unió finanszírozzon egy fejlesztett kerítést a bolgár-török határszakasz az irreguláris migráció ellen. Ez egy 2 milliárd eurós projekt lett volna, viszont a bizottság ezt elutasította, részben azzal az érvel, hogy akkor kevesebb pénz maradna a különböző migrációval kapcsolatos projektekre. Így kérdéses, hogy ezzel az elképzelés milyen formában valósulna meg.
Párduc Árpádot, a Migráció Kutató Intézet junior kutatóját hallották. Csehország júliustól már nem ismeri el a nem biometrikus orosz útleveleket, birtokosaik illegálisan tartózkodnak az országban. A külügyminisztérium közben közölte, hogy változatlanul dolgozik az orosz diplomaták mozgásának korlátozását célzó intézkedéseken. A cseh politikai vezetők között egyetértés van abban, hogy Oroszország agresszív politikája jelenti a fő veszélyt Csehországra és Európára. Kis Balázs tudósítása.
A cseh köztársaság szerda óta nem ismeri el az Orosz Föderáció nem biometrikus útleveleit. Az ilyen útlevelek birtokosainak tartózkodása Csehország területén illegálisnak minősül, erősítette meg Mariana Wernerová, a cseh külügyminisztérium szóvivője. A külügyi tárca egyben felszólította a többi országot, hogy tegyék meg ugyanezt az intézkedést. Dániában már meglépték ugyanezt, az útlevelek elismerése nemzeti hatáskörbe tartozik, tette hozzá a külügyi szóvivő. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a cseh kormány számára a biztonság prioritást élvez. Aki az országunkban akar maradni, annak hitelesen kell igazolnia magát. Az oroszok esetében pedig erre már nem lesz elegendő a nem biometrikus adatokkal ellátott útlevél, amelyet sokkal könnyebb hamisítani, kommentálta a változást a cseh diplomácia vezetője, és hozzátette, hogy továbbra is dolgoz fog az orosz diplomaták mozgásának korlátozását célzó intézkedéseken. A cseh politikai vezetők között egyetértés van abban, hogy Oroszország agresszív politikája jelenti a legnagyobb veszélyt Csehországra és Európára. Petr Pavel köztársasági elnök több alkalommal is hangsúlyozta, egyetértenek abban is, hogy Ukrajna támogatásával párhuzamosan szorgalmazni kell a konfliktus békés megoldására irányuló igyekezetet is. Csehország eddig 6,8 milliárd korona, azaz mintegy 108 milliárd forint értékű hadianyagot küldött az orosz támadás ellen védekező Ukrajnának. A védelmi tárca által szerdán közzétett listából kiderül, hogy a csehek eddig egyebek mellett 8 katonai légi szállítóeszközt, 62 tankot, 131 gyalogsági páncélozott harckocsit, 26 speciális vegyi felderítő autót, 16 speciális légvédelmi autót, 47 teherautót, 13 tarackot és 12 rakétavetőt küldtek az ukránoknak. A legfelsőbb cseh közjogi méltóságok egyetértettek abban, hogy Csehország továbbra is minden segítséget megad az orosz támadás ellen védekező Ukrajnának. Prága arra számít, hogy a NATO közelgő washingtoni csúcstalálkozóján megvitatják a szövetség viszonyát Oroszországhoz, és megerősítik az Ukrajnának nyújtandó támogatás folytatását. A cseh elnök szerint a NATO-nak a jövőben nagyobb szerepet kell vállalnia az Ukrajnának nyújtandó segítség koordinálásában. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Több mint fél évig tartó kormányalakítási tárgyalások után a holland király előtt letette az esküt az új holland kormány. A kormányalakításhoz a választásokon győztes Szabadságpártnak három másikkal kellett koalícióra lépnie. A hírek szerint a kabinet csökkentheti hozzájárulását az uniós büdzséhez, illetve korlátozná a szabad mozgást az EU-n belül. Feledi Botond külpolitikai elemző szerint ez Magyarországot is hátrányosan érinteni. A riporter Tatár Tímea.
223 nap azért kellett, hogy ki az, aki hajlandó Wilderssel együtt kormányozni az országot. És ugye ebben több főtárgyalót is elhasználtak. Tehát így nagyon érdekes módon ugye ott tartunk, hogy a Szabadságpárt ugye a legnagyobb koalíciós partner, aki többek között a menekültügyi miniszteri tárcát is elviszi, és a külkereskedelmet, de ehhez képest ugye az előző kormánypárt, Rütte pártja, a VVD a második legnagyobb pártként ugyanúgy ott fog üldögélni, és például ő fogja a védelmi minisztériumot, vagy például az igazságügyet és a zöld politikát vinni. Ugye ehhez képest egy másik konzervatív, de nagyon frissen alakult párt, ez az új társadalmi szerződés, az Omcsik-féle párt külpolitikát is megkapta, és a negyedik pártot pedig már ismerjük a magyar hírekből, hiszen ez pedig a Farmer vagy Gazda párt, a BBB, ami korábban adatott nagy sikereket, de most a parlamenti választáson már egyáltalán nem szerepelt olyan erősen. Érdekes módon a VVD az európai liberálisokhoz tartozik, ahonnan ki is akarják rakni emiatt téket, hogy összeállt a Wilderséle Szabadságpárttal.
Ahogyan olvasom, hát tulajdonképpen egyel több miniszteri posztja lesz a győztes Szabadságpártnak, hiszen a Szabaddemokraták és az új társadalmi szerződés is 4-4 minisztert adhat majd a kormánynak. Ez szokványos felállás?
Úgy tűnt, hogy Wilders a választóinak már nem akar egy újabb ellenzéki időszakot ígérni, tehát elég sok mindent hajlandó volt megtenni azért, hogy kormányra kerülhessen. Nem csak a miniszteri tárcáknak a bőkezi osztogatását, hanem ugye önmagában azt is, hogy saját maga nem foglalta el a miniszterelnöki széket, hiszen ez volt az egyik alapvető feltétel a koalíciós tárgyalások megkezdéséhez is. Ezzel akarták a koalíciós partnerei azt elkerülni, hogy Wilders maga legyen az Európai Tanácsban Hollandia képviselője, tehát az állam és kormányfő találkozóján Brüsszelben.
Mit lehet tudni a párton kívüli miniszterelnökről?
Alapvetően az államigazgatásból és annak is a nemzetbiztonsági, illetve titkosszolgálati apparátusából érkezik. Korábban a szigorúbb bevándorlás politika kapcsán is már nevet szerzett magának, tehát valószínűleg nem véletlen választották miniszterelnöknek. Nagy kérdés, hogy párton kívülként a többi négy pártocskát hogyan fogja tudni kezelni. A holland sajtó azon aggódik, hogy tulajdonképpen négy kis kabinet fogja működtetni az országot, és kérdés, hogy a párton kívüli miniszterelnöknek mennyi politikai ereje lesz ahhoz, hiszen őt nem választották meg, nem is szerepelt semmilyen listán, nem emlegette senki, hogy lenne a miniszterelnök jelölt, hogy neki mennyi politikai mozgástere lesz a pártokat befolyásolni a saját kormányában.
Ingatag lábakon áll most ez az összefogás?
Ez a négypárti koalíció rendkívül ingatag lábakon áll, gyakorlatilag már a koalíciós tárgyalások alatt is időnként egymásnak estek a felek elég látványosan, nem véletlen tartott ennyi ideig, és ugye olyan miniszterek kerültek be, akik azért a holland parlamentben tulajdonképpen időzített bombának tekinthetők. Arra számítunk különösen az Európai Unió szempontból, hogy elég kemény tárgyalók lesznek, ugye a környezetvédelmi és a bevándorlási, illetve még a belső szabad mozgási szabályok alól is keresik a kibúvási lehetőséget. Az a bezárólag, hogy 1,6 milliárd euróval csökkentenék a hozzájárulásukat az Európai Uniós büdzséhez. Nagy kérdés, hogy maga a koalíció vajon meddig tart ki, és egyáltalán nincs kizáró, hogy ez szétesik, és kisebbségi kormány alakul valamikor.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.